Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, körbejártunk és imádkoztunk és kértük és hívtuk a Szent Lelket, és ami különleges tapasztalat volt, és egyben megrendítő számomra, hogy nagyon-nagyon sok sebzett szívet mutatott meg az Úr. És olyan is volt, hogy valaki egyszerűen az volt benne, és az Úr ezt megmutatta, és nem tudtam odaférni hozzá, hogy megsúgjam, hogy nem úgy van, ahogy gondolja. Hogy azt élte meg, hogy ő egy mostoha gyermek. Isten pedig azt akarja megmutatni, hogy senki sem mostoha gyermek, az irgalma körülölel mindenkit, aki felé tud fordulni, és megrendítő az az üzenet, amit Faustina nővéren keresztül mond, és én kimerem mondani, különösen a papoknak mondja, de másoknak is, akik esetleg Isten irgalmáról beszélnek, hogy használjanak nagyon erős szavakat Isten irgalmának kifejezésére. Tehát erős szavakat. És az benne a döbbenetes, ha tapasztalat az, hogy erre tényleg szükség van. Szükség van, mert nagyon sok a sebzett szív, és nagyon sok ember rászorul arra, hogy ezt az üzenetét az Istennek megkapja, hogy veled vagyok, szeretlek téged, és nem vagy mostoha gyermekem. És az, hogy nagyon erős szavakat használjunk Isten irgalmára, az különösen Faustina nővér naplójában, a különböző üzenetekben, amit lediktál neki, és nagyon gyakran úgy kezdi Jézus, amikor megjelenik neki, leányom, írd, fölszólítja, hogy írja le. Írja le. És többek között az is így kezdődik, hogy írd le, hogy azt kérem, hogy Isten irgalmáról különösen a papok, és ezt szeretetből mondom, különösen a papok, de mindaz, aki Isten irgalmáról beszél, nagyon erős szavakat használjon Isten irgalmának kifejezésére. És megint egy bejegyzés, a 83-as számú bejegyzés, megint Jézus azzal kezdi, hogy írd a következőt. Mielőtt igazságos bíróként megjelennék, először eljövök, mint az irgalmasság királya. Meg kell értenünk, hogy ez az időszak, ami a második eljövetel előtt van, azt mondja, én az irgalmasság királyaként akarok bemutatkozni nekik, nekünk. Rá is szorulunk, ha csak egyetlen mondat erejéig megemlítem, és még nehéz még beszélni is róla, ha a híradót, meg egyéb híreket látjuk és halljuk, hogy mi van a világban, milyen rettenetes a bűn és mennyire terjed, akkor ugyancsak rászorulunk Istennek erre az irgalmára. És drága testvérek, 1987-ben Medjugorjében, a szűzanya jelenéskor kaptam az első olyan ajándékát az Istennek, amiben úgy éreztem, hogy az egész eddig életemmel kapcsolatban most meg kell térnem. És utána egy kézrátétellel imádkozott valaki fölöttem, és közben tetőtől talpig betöltött a Szentlélek. És a megrendítő az, megvan a lehetőséged, megvan a meghívásod rá, még a Szentlélek is betölt. De mi van akkor, ha azt kérdezi az Isten, hogy miért akartad ezt? Tudsz-e olyan embere lenni az Istennek, aki azt mondja, Uram, én egészen rád bízom az életemet, én nem tudok, de kérlek, te kezdjél valamit vele. Irántatok való szeretetből elmondok egy olyan történetet, amit valószínűleg kevesen hallottak, de azért elmondom számotokra, hogy ne rám nézzetek, hanem arra gondoljatok, hogy te vagy a helyemben. Úgy éreztem, hogy nagyon komolyan át kellene adni az életemet Istennek, egy életátadást végezni, és én a következő imát mondtam. Uram Jézus Krisztus, irántad való szeretetből én egészen neked adom az életemet, felajánlom neked az életemet, hogy az én szívem lehessen a te szentséges szíved rabszolgája szeretetből. Tehát én vágytam arra, hogy Jézus rabszolgájára lehessek, csak azért, mert szeret, mert meghalt értem a kereszten, és felajánlottam erre az életemet. Mint olyan család, akinől sokan megtértek, és a Szentlélek betöltötte őket, és karizmákat kaptak, többek között a profétálás ajándékát. Hugomnál voltam, közösen imádkoztunk, befejeztük, mint olyan dolgot, ami csodálatos volt, Isten megint megmutatta a szeretetét. Kimegy a hugom, abban a szobában közösen imádkoztunk, egyszer csak visszajön, és kézen fogva hozza be a 10 év körüli kislányát, én kislánynak mondom. Azt mondja, István bácsi rólam beszélt, 16 éve fiatalabb hugom, azt mondja, hogy nézd, mit kapott a Valika Jézustól. Jézus neki mutatott valamit. És én kérdem, hogy hát mi volt az, mondd el nekem. Azt mondja, István bácsi, láttalak sétálni a ház előtt a virágágyások között, nagyon gyönyörű, sok virág volt. És a te kezeden egy lánc volt. És a lánc fölment az égbe. A lánc másik végét Jézus fogta. Erős visszaigazolás volt. Hát hogy én belerendültem. Hogy Jézus elfogadta azt a fölajánlást, hogy én szentséges szívének rabszolgája lehessek szeretetből. Akkor milyen erős válasz volt erre? Hogy a kislány látta az én kezemről fölmenni az égbe a láncot, és a lánc másik végét Jézus fogja. Na most azért mondtam el, ez rád ugyanígy vonatkozik. Annyira szeret az Isten, hogy úgy fog el téged, ahogy oda mered adni. Egyszer mondta valaki nekem, hogy István, sok mindent már odaadtál az Istennek, és akkor majdnem, hogy azt kérdezte, na és az egészségedet oda mered neki adni? Akkor most tőled kérdezem, nem kell válaszolnod, csak belül a szívedbe válaszolj, oda mered adni Jézusnak az egészségedet? Én azt mondtam, hogy igen. És nehogy valaki félreértse a dolgot, de azért el kell, hogy mondjam, én rákbeteg lettem. Férfi létemre prosztata rákom lett. Műtétileg fölvágtak végig, 2 óra műtét, míg reggbeüde odaértek, és utána bevartak. Nem volt mit kezdeni, mert a rák meghaladta már a prosztatát. Gondoljátok el a beteget, hogy visszavarják, és azt mondják másnap, hogy kelljen fel, mert nem szabad annyit feküdni, mozogni kell, föl alá sétálni. Nem tudom megmagyarázni, de ennek ellenére, hogy nem volt mit tenni, visszavartak, én nem tudom honnan és miként, de olyan örömöt kaptam a szívembe, hogy én a kórterembe föl alá sétálva egyszerűen elkezdtem viccelődni a betegekkel, és ők kezdtek könyörögni, hogy hagyd abba István, mert fölszakad a varatom a nevetéstől. Olyan örömet adott az Úr a szívekbe. A befejezés ennek az apró kis történetnek, hogy Isten meggyógyított a prosztatarákból. És mindig kérdezi utólag sok-sok ember, mi újság István, hogy vagy? Egy volt rákbetegtől még kérdeznek ilyet? Hát fönnáll a veszélye, hogy esetleg valahol egy áttétel előbukkan, és akkor itt jaj, mi lesz? Teljes bizalommal azt mondtam az Úrnak, Úram, én egészen a tied vagyok. Neked adom, és merem mondani újra és újra az egészségemet is, hol a jobb helye, mint nálad. És rájöttem, hogy valójában az van-e mögött, az egész mögött, hogy kérdezik, hogy mert hát, hogy mi lesz, ha most egy áttétel elkezdődik valahol. Jézus azt mondta, egy magán kinyilatkoztatásban, ha jól emlékszem, Lambergel Antóniának mondta, hogy a rákbetegség gyógyulása a jókedvel, az örömmel kezdődik. És hogy rájöttem, hogy Isten valóban ezt az örömöt adta oda, és az az öröm kivitt abból, hogy én velem mi van és hogy van, és egyszerűen az orvosok megállapították, hogy eltűnt. Eltűnt a betegség. Meggyógyított az Isten. Dicsőség, hála és hódolat neki, és köszönet. Nem, de az irgalmas szeretetének köszönhető. És 378-as bejegyzés a naplóban. Isten azt akarja, hogy mindenki számára teljesen világos legyen, mielőtt, mint igazságos bíró újra eljövök, azt akarja, hogy a lelkek úgy ismerjék meg, mint a világ az irgalmasság királyát, ahogy mondtam az előbb. És Isten nagy kegyelmeket ígért, különösen neked és mindazoknak, akik hirdetni fogják nagy irgalmasságomat, ezt Faustinának mondja, de mindazoknak mondja, akik merik mondani az Isten irgalmasságát és dicsérni és hirdetni. Haláluk óráján magam oltalmazom meg őket, mint saját dicsőségemet. Drága testvérek, egy ima órán megígérte nekem Jézus, 379-es bejegyzés, haláluk óráján végtelen irgalommal fog bárni azon lelkekkel, akik irgalmasságomhoz menekülnek. És azokkal is, akik másoknak hirdetik a nagy irgalmamat. Testvérem, elmered mondani másoknak, hogy Isten olyan irgalmas szeretettel szeret, amit te még kimondani is nehéz, és beszélni is nehéz róla, mert szinte dadogva keresem a szavakat, hogy hogyan mondjam, és nem tudok annál nagyobbat mondani, hogy a papok is nagyon erős szavakat használjanak az isteni irgalom kifejezésére. Jézus azt a lelket, aki őt igazán szereti, nem hagyja bizonytalanságban. Minden szenvedés kellemetlenség ellenére, lásd rákbetegség, meg minden kellemetlenség ellenére, teljes békét élvez az illető. Isten dicsőségére mondom. Drága testvérek, annyi megpróbáláson megyek át néha, szellemi megpróbálás, hogy sírva, fakadva könyörgök Istenhez, hogy Uram, ne vess el engem, tarts meg engem, erősíts meg engem, stb. Stb. De mindezek közepette egyet őszinte szeretettel mondhatok el mindnyájatoknak, hogy itt belül a szívemben olyan békesség van, hogy ezt senki nem tudja tőlem elvenni. Még az se, hogy sírva fakadok, mert olyan erős megpróbálásaim vannak, és főképpen miért szoktam sírva fakadni? Mert az Isten valahogy egy villámlás szerűen megmutatja a volt bűneimet, amiket én már letettem meg minden, de elsírom magam miatta, hogy én ilyen ember voltam, és így tovább, és így tovább, és honnan, hova vezetett az Isten. És ez a békesség, ez egy olyan ajándéka Istennek, hogy kibeszélni nem lehet. Békesség van minden helyzetben, ezt is irántatok való szeretetből mondom el, még egy pillanatig se akarok dicsekedni, csak ezt a békét akarom valahogy megértetni. Én a honvédségnél dolgoztam, mint közalkalmazott. És észrevettem, hogy a kollégáim, mikor én megyek ebédelni, mindig elkísérnek, és mellém ülnek, és velem együtt ebédelnek. És egy asszony is mindig, mikor kiszúrta, hogy én megyek ebédelni, már is pattant föl, és jött velem ebédelni. És miután már 15-ször történik, hogy megint mellettem ült az ebédnél, és akkor úgy, hát miért pont mindig velem ebédelsz? Azt mondja, István, én azért szeretek veled ebédelni, mert amikor melletted ülök és ebédelek, valami olyan békesség fog el. Szeretetből kérdezem, kell ezt magyarázni? Az a kitörölhetetlen jel, amit az Isten ad, hogy legbelül olyan békesség van a szíved mélyén, hogy ezt senki nem tudja tőled elvenni, sőt, valahogy meg akarnak benne mártózni azért, hogy keresik a közelségedet. De ez Isten békéje, mindnyájunk számára föl van kínálva, és ha te mered odaadni a Jézusnak az életedet, az életfeladásnak millió egy módja van, és egy pillanatig se azért mondtam el, hogy a szentséges szíved rabszolgája szeretnék lenni, és egy ilyen kicsin gyermekkel visszaigazolja nekem, mert megrendítő, hogy a kislány azt látta, hogy egy lánc van a kezemen, és Jézus a mennyben fogja a lánc másik végét. Buta módon néha eszembe jut, hogyha majd egykor, ha megkapom a kegyelmet, hogy üdvözülhetek, vajon Jézus akkor is fogja a másik végét a láncnak? Irántatok való szeretetből mondom, de én kimerem mondani, igen, valamilyen titokzatos módon úgy lesz. És annak a személynek, akihez nem tudtam hozzáférni, külön itt elmondom, egy lányról van szó, azt akarta neki tudatni az Isten, hogy nem mostoha a gyermek vagy. Elfogadott, szeretett, édes gyermekem vagy. És ez mindenkinek szól, ez olyasmi, mint amikor kéri a papokat Faustinán keresztül az Úr, hogy nagyon erős szavakat használjanak irgalmam kifejezésére. És ugye, hát Faustinának is voltak megpróbálása. Isten utáni vágyódásában szinte haldoklott a lelkem, nem bírtam visszatartani a könnyeimet. Ekkor megláttam egy nagyon szép lelket, aki így szólt hozzám. Azt üzeni az Úr, ne sírj. Ha az Úr üzeni valakinek, hogy ne sírj, és egy-egy látomásban kapja ezt az üzenetet, hát az okogás lehet jobb, még jobban rátűr. Mert ez az Isten irgalmának a megjelenése az életében valami olyan csodálatos dolog, ami fölemeli a szívet, és a nagyon fölemelt szív az örömben, a szeretetben, a túlzott öröm és a túlzott szeretet már könnyeket csal ki a szemünkről, és még inkább és még jobban sírásba csap át a dolog, mert hogy ennyire szeret az Isten. És az irgalmasság ünnepén, igen, mindnyájunknak kivétel nélkül ezt akarja megmutatni, hogy meghalt értünk a keresztény, az életét adta, és Szent Faust a nővéren a húsvét utáni, a kereszthalál és a feltámadás utáni vasárnap ünnepeljétek meg az Isten irgalmasság ünnepét. Csodálatos titok. Nagy titok, és amikor ez a lélek azt mondja neki, hogy ne sírj, ki vagy? Kérdeztem. Megkérdezte ezt a lelket, hogy ki vagy. Ő azt válaszolta, és jól figyeljétek, ha a jelenések könyvében találkoztok ezekkel a sorokkal, nem lesz meglepetés. Ő azt válaszolta, a hét lélek egyike vagyok, akik éjjel-nappal Isten trónja előtt állnak, és szünet nélkül dicsérik őt. Ez a hét angyal, ez a hét lélek egyike eljön, és Isten irgalmáról beszél neki, és ki is mondja, hogy ő azon hét angyal egyike. Drága testvérek, néztem az órát, amikor, hát most én következek a tanítással, de eredetileg 3/4 óra volt ráadva, és mindjárt lejár, és csak kaptam 35 percet, az lett a vége, és már csak 10 percem van. Hú, mit fogok én még elmondani? Gyorsan nézzük akkor. de irántatok való szeretet mozgat, hogy mindabból a titokból, ami ma kibomlik a szívünkben Isten kegyelméből, azokból megértsük, hogy annyira fontos lehet, hogy még a hét angyal egyikét elküldi, csak annyit, hogy ne sírj. És ha azt mondom, hogy a Nándi elém tett egy dobozt, és azt mondja, húzz egy igét, és azt mondja, Jézus, én vagyok, ne féljetek. Ennyire egyszerű. Én vagyok, ne féljetek. Én vagyok, ne sírj. Fontos vagy számomra, azért vagy itt ma, mert Isten akarta, hogy itt legyél, és hogy megmutassa neked az ő irgalmas szeretetét, és hogy ebből még sokat fel akar tárni a te szívedbe. Lehet, hogy nem a hét angyal közül egyet küld el, hanem megengedi, hogy megjelenjen az őrangyalod és meglásd, és azt fogja átadni az üzenetet, de a lényeg, hogy az üzenet bármilyen módon el fogja érni a szívedet. És akkor jön a meglepetés, hogy a hét lélek egyike vagyok, aki éjjel-nappal dicsérik őt, a színe előtt állunk, és utána van még egy mondat, és azt mondja Faustina, ami nagyon meghökkentő, ez a lélek nem hagy el egy pillanatra sem, mindenhová elkísér. Micsoda feladat egy angyalnak? Gondolj az őrangyalodra, mindenhová elkísér. Amikor én megtértem, és nagyon sokat elkezdtem nyüzsögni, mentem mindenfelé, és egyszer csak az unokahúgom, akinek a kézrátételére engem betöltött a Szentlélek, és megtértem, az volt a második megtérésem, mert első volt Medjugorje, és utána ez a Szentlélek betöltött, tettőtől talpig. Azt mondja nekem, István, ne nyüzsögjél már annyit, csendesedj el Isten előtt, hogy az ima életedben mindig legyenek csendes percek. Mert ha nem csendesedsz el, nem fogod meghallani a Szentlélek egészen halk hangját. Hallottad? Mit mondtam? Ha nem csendesedsz el, nem fogod meghallani a Szentlélek halk hangját. És én attól kezdve azt mondtam, ha ezt ő mondja, akkor biztos így van, és én elkezdtem elcsendesedni, és mindig tartottam csendes perceket az imádság közben. És éppen náluk voltam vendégségem hajnalban, este föltettem egy kérdést, Uram, én nem értem, hogy ez mit jelent. Hajnalban arra ülök fel az ágyban, 5 óra körül, hogy hallom, hogy valaki megszólít, és mond egy mondatot nekem, és az a mondat helyre teszi azt, amit nem értettem. Azonnal tökéletesen megértettem. És alig vártam, hogy a kislány fölébredjen, aki ezt mondta nekem. Hokedén ültem, és vártam a konyhába, hogy mikor jön már, és lejött. És mondom neki, képzeld, mi történt. Valaki válaszolt arra a dologra, amit én nem értettem. Azt mondja, na végre, érted már? 477-es bejegyzés. A hallgatás kardja a lelki harcban. A fecseg, hogy nagyon fontos, a fecsegő lélek soha nem jut el életszentségre. Most ha ideírtam magamnak, hogy ugrás a napló legutolsó bejegyzésére, ugrunk, és azt mondja, érdemes elolvasni az egészet is, de most csak az ideillő részt mondom. Faustina azt mondja, azon fáradozom, hogy napközben hű maradjak a Szentlélekhez, és követelményeinek eleget tegyek. Nagy belső csendre törekszem, hogy meghallassam az ő hangját. A Szentlélek hangját. És Jézus azt üzeni nekem, azt mondta, és mindenkinek üzeni, hogy a fecsegő lélek soha nem jut el az élet szentségre, hogy a nyelvünkre nagyon vigyázni kell, hogy mikor és miért használjuk, vagy inkább ne is beszéljünk, mert néha elvisz minket a nyelvünk. Tehát vigyázni kell és elcsendesedni, és meghallod a Szentlélek hangját, és utána megrendítő ilyet kimondani, és nem félek attól, hogy megvonja az Isten, mert elmondtam, mert én engedelmes voltam abban, hogy elcsendesedtem, és utána meghallottam a Szentlélek hangját. Drága testvérem, nem egyszer, nagyon sokszor. Amikor valamire szükség volt, akkor az a szelíd, halk, hang mindig mondta azt az tökéletes választ a problémámra. Én azért szeretném mondani, hogy az élet szentség egy nagyon lényeges eleme az, hogy el tudni csöndesedni az Isten előtt, még az imában is tartani csöndes perceket, hogy hát, ha az Úr is szólni akar, és nem csak én beszéljek mindig. Tehát adatik a kegyelem. Kérdés, hogy élünk-e vele. És az a gyönyörű, és most jutok ide, hogy Szent Faustina mondja a 491-es bejegyzés, használjátok a legerőteljesebb szavakat Isten évgalmának kifejezésére. Drága testvérem, most akkor én mondom, igenis, ki kell tudni mondani határozottan, hogy Isten hív erre bennünket, és meg akar mártani abba a fürdőbe, amiben a lélek valami olyan szentségre juthat el, amit előbben nem is álmodott volna. Az Isten irgalma, mint különös kegyelem adatik erre az utolsó időkre, mielőtt másodszor ítélkező bíróként eljövök, irgalmasságomat akarom az emberiségnek ajándékul adni. Tudjuk-e megélni helyesen ezt a dolgot, hogy az isteni irgalom mi mindent készített el számunkra? Kövessük őt! Aki ezen a napon, már az irgalmasság ünnepén, a húsvét utáni vasárnapon is ma van ez a nap, aki ezen a napon az élet forrásához járul, azaz gyónás és szentáldozásban részesül, az élet forrásához járul, az Úr testét magához veszi, bűnei és az életük, a bűneik és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el. A teljes bocsánatot, amit Isten ad, és mivel megígérte, hogy így lesz, tényleg úgy van. Kellenek-e ennél szebb ígéretek? Kellenek-e nyomósabb érvek? Én még sorolhatom, de ha kész rá a szíved, azt mondja, mert ha megnézzük a meghívót, amit a petyáik csináltak, plakátot föllaktam a honlapunkra is, ott a 699-es bejegyzés ott van, és hivatkozik rá, ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Ez van idézve a plakáton. De folytatódik a naplóban. Egyetlen lélek se féljen közeledni hozzám, erős szavakat mondott Jézus. Egyetlen lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is. Tehát azt mondja az Úr, ha skarlátpirosak a bűneitől a te lelked, akkor is menekülj hozzám, és gyere az én irgalmamhoz. És én tisztává teszlek természetesen, a gyóntató szék erre való. Hogy tegyük le azokat, és a húgom már meghalt, aki elmesélte ezt a történetet, ült a templomba, és látta, hogy valaki bemegy a gyóntató székbe, mint itt is látni, most bement valaki, és azt látta, hogy aki bement, hogy jöhetett ilyen koszos ruhában? És bement a gyóntató székbe. Csodálkozott. Egyszer csak nyílik az ajtó, és kilép rajta. És a döbbenettől elállt a szava, vagy én nem tudom mi, de azt lát, hogy hófehér, ragyogó fehér ruhába kijött, és semmi folt nem volt rajta. Ez a Szent Gyónás. Élünk-e vele kellőképpen az életünkben? Merjük-e tisztára mosni lelkünk köntösét a gyóntató székben? Amikor a papa feloldozást kezdi mondani, és fölemeli a kezét, és elmondja a feloldozás szövegét, Jézus azt mondja, akkor én ott vagyok a gyóntató székben, ott vagyok. És én a szent véremmel a pap valójában belemártja azt a bizonyos fröcskölős dolgot, amely szentelt vizet is szokták inteni, belemártja Krisztus vérébe, és ráfröccsenti a gyónó lélekre. Ezért hófehér patyolat lesz a lelke. Drága testvérek, tudunk-e eleget járulni a Szent Jónáshoz, hogy Isten előtt mindig ilyen tiszta legyen a lelkünk? Bejegyzés, egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot ennek ünnepévé tenni. Nagyon fogy, gyorsan a leglényegesebb elemeket szeretném még elmondani. Testvérek, a 741-es bejegyzésnek az a címe, hogy a pokol. Én ezt adtam neki, a pokol. Azt mondja Faustinának, hogy látnod kell a poklot, és beszélned kell róla, azért, mert nagyon sokan azért károznak, mert nem hiszik el, hogy létezik a pokol. És elképesztő, amit mond. Sárgával kiemeltem, csak hogy értsétek, hogy mennyire fontos, amit mond. Faustina nővér, én, Faustina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban. Drága testvérek, de ez is Isten irgalmát jelenti. Azért kell, hogy elmondja, mert Faustina elmondta, hogy Isten megengedte, hogy lássa, hogy nagyon sokan azért kárhoztak el, mert nem is hittek, hogy létezik pokol. Hány ember van ugyanebben az állapotban napjainkban, hogy nem hiszik el, hogy létezik a pokol? Senkit nem akarok riogatni, csak azt akarom mondani, hogy igenis létezik, és igen nagy hazugsága a gonosznak az, hogy hát nincs pokol, de hogy is, hát Isten annyira irgalmas, hogy jó. Én itt fejezném most be, de hogy a pokollal kapcsolatban még valamit mondjak, a 474-es bejegyzés azt mondja, este cellámban megpillantottam egy angyalt. Isten haragjának végrehajtóját, világos ruhája volt, az arca lángolt, lába alatt egy felhő volt, amelyből villámok és mennydörgések törtek elő. És amikor az isteni irgalmasság rózsafüzérét elmondta, akkor az a döbbenetes történés volt, hogy rájött, hogy ez a büntető angyal nem tudja használni a hatalmát, mert a rózsafüzér kikapcsolja ezeket, és oltalmat és védelmet ad az Isten. Isten haragja el, még a saját haragja ellen is. Hát, szóval valami igazán azt mondom, hogy hát föl tudjuk egyáltalán ezt fogni, hogy azért adja ezt az ajándékot, hogy megmeneküljünk. Mert azt akarja, hogy igen, hogy megmeneküljünk, mert Isten még ehhez is ad segítséget. Az irgalmasság rózsafüzérén és az irgalmasság imáin keresztül. Ha ezt az imát, és én hadd mondjam, mert tudok többekről, akik ebben érintettek voltak. Tehát a rózsafüzérről beszélek, az irgalmasság rózsafüzére. 811-es bejegyzés. Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket. És tudok róla, történt ilyen, hogy ahogy megtudta, hogy meghalt az, akit annyira szeretett, azonnal letérdelt és elmondta ezt az imát. A nővérek legnagyobb csodálkozására, de ő nem törődött senkivel, elmondta. Micsoda szeretet a gyermek részéről a szülő iránt, hogy elmondta azonnal a halottas ágya mellett az irgalmasság rózsafüzérét, és hidat készített a halott és Isten országa között. Tehát én azért beszélek ezekről, mert oly sok ígéret teljesedik be, ami le van írva a naplóban, és azt mondja, hogy azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján, aki rendszeresen imádkozza ezt a rózsafüzért, az irgalmasság rózsafüzért, különleges ajándékot kap az Istentől élete során is, de leginkább, legerősebb ajándék a haláluk óráján, amit kapnak. Én azt szeretném kérni, testvérek, hogy nagyon sok és gyönyörű bejegyzés van még, hogy gondoljuk ezeket végig. És ezzel fejezem be. 1722-es bejegyzés. Ha kezeimet nem kötnéd meg, sok büntetést küldenék a földre. Faustináról van szó. Leányom, tekinteted lefegyverzi haragomat. Bár ajkaid hallgatnak, mégis oly erősen kiáltasz hozzám, hogy megrendül az egész menny. Mert nem valahol távol üldözöl kéréseddel, hanem saját szívedben. Jézus haragját is lefegyverzi ezzel az imával. Kell ennél erősebb kifejezés? Isten irántunk való szeretetből adja ezeket, hogy értsük meg, hogy az utolsó időkre, mielőtt a második eljövetel következne, vagy az az óra és az a perc, ami kiszabadult nekünk, hogy ennyi lesz a földi életünk, de ugyanakkor ott van az irgalmassági rózsafűzér sok-sok jele a szíveden, és Isten megenyhül, és valami oly csodálatosan fog működni ez az egész, hogy azt mondom, drága testvéreim, nem véletlen, hogy itt vagy, igenis használd ki, és menj a gyóntató székbe, ha lehetséges, és azt is használjátok ki, a feloldozást is, és aki ezen a napon elnyeri mindezt, és még szentáldozásban is részt vehet, rendkívüli kegyelmek fogják kísérni az életét. Adja meg az Úr, hogy megértsük ennek a lényeges elemét és ígéretét. Amen, úgy legyen, köszönöm.